szentél a mi atyánkból és a Jézus Krisztusról. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az Allianz alkalmunkon, ahol egy kicsit különleges alkalmat fogunk tartani. Vendégünk van dr. Molnár Róbert, aki bizonyságot fog tenni arról, hogy Isten hogyan ragadta őt meg, és hogyan változtatta meg az életét. Azon gondolkoztam itt, amik erre gondoltam, hogy tulajdonképpen olyan jó lenne, hogyha mindenjünk föl tudnak, mindenjünk fel tudnánk ideállni, és mindenjünk el tudnánk mondani, hogy Isten hogyan ragadott meg bennünket, és hogyan változtatta meg az életünket. Lehet, hogy még egyszer arra is jól kerülünk, hogy mindenki ilyen módon tegyen bizottságot, de úgy fogjuk meghallgatni, és szeretettel köszöntjük körülben. Egy énekkel kezdjük a mai alkalmunkat, egy jól ismert énekkel, az egyháznak csak Jézus, a fundamentum ezt énekeljük el közösen. Azért gyűltünk össze, hogy ma este is legyünk közöttünk, tudunk nekünk mindig szükségünk van a te igénynek a bizonságtételére, és szükségünk van arra, hogy egymás hite által épülhessünk. Olyan jó látni azt, hogy sokan vagyunk, akik téged akarunk követni, és lehet, hogy a hétköznapokban ezt nem látjuk, mert sokszor azt érzékeljük, hogy annyian vannak, akik más úton járnak, és olyan kevésnek érezzük azt, amit mitet tudunk tenni, amikor azt látjuk, hogy a mellettünk lévő emberek nem akarnak te rólad hallani, és amikor úgy érezzük magunkat, mint a próféta, hogy egyedül maradtunk, de köszönjük neked, Urunk, hogy mindig vannak olyanok, akik nem hajták meg az ő térdüket a világ fejében előtt, és köszönjük, hogy ma összegyűjtöttél bennünket azért, hogy erősíts, és azért, hogy együtt imádkozzunk. Arra kérünk, Urunk, hogy te szólj hozzánk, te áld meg ma a bizonságtérőt, és szólj rajta keresztül, szükségünk van az ő bizonságtételére, bátorítására. Köszönjük, hogy ezt a lelked által végzed el ma este, és kérünk, hogy így áld meg a mi közösségünket, és arra kérünk, hogy így mindazokkal, akik nem tudnak itt lenni közöttünk, akik majd hallgatják ezt a bizonságtételt később felvételről, vagy akik most az interneten keresztül láthatják ezeket a bizonságtételeket, arra kérünk, hogy az ő életünkben is munkálkodj, kérjük, hogy hallgass meg bennünket, ígéretet szerint légy ma is közöttünk. Ámen. A kocsinyetényekes elénekelés után megkérjük, hogy a doktor Márnák Robert testvérünket, hogy ő szolgáló közöttünk, ugye a bizonságtételét is. Közben szeretném említeni, hogy hátul vannak, itt előre van még hely, néhány, úgyhogy egy kicsit összehúzzuk magunkat. Nem kell ott hátul maradni, lehet mindenkinek kicsit elmondani. Tehát az égre egy bizonságtérű lélek kezdheti éneküket énekelni, elmondani közösen, és utána meghallgatjuk a bizonságtérű.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, megtiszteltetés számomra és itt a rendezők számára, hogy ilyen sokan eljöttek erre az alkalomra. Engedjék meg, hogy egy igével köszöntsem önöket, és erről szóljak egy pár szót. Ez az ige megvan írva Pál apostolnak, Timóteushoz írt második levelében, a kettes részben olvasom. Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, akit ő harcosává fogadja. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Fontold meg, amit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked mindenben. Pál apostol a 15 éve munkatársát bátorította ezekkel a sorokkal, és bátorít most minket is. Három kép jön itt elénk ebben az igében, a vitéznek, a versenyzőnek és a földművesnek a képe. Barátaim, vitéznek kell lenni Isten népének, bátor harcosoknak. Isten az ő népét, vezetését gyávákra nem bízza. Azt szeretném kérdezni, kedves barátaim, vitézek vagytok-e? Bátrak vagytok-e? Hogy kezdődik a vitézség? Hát úgy, hogy az embert besorozzák. És hogy soroznak be egy katonát, egy vitézt? Úgy, hogy a sorozó bizottság előtt le kell vetkőzni. Le kell vetkőzni teljesen pucérra. És Isten az ő népét is így sorozza be az ő csapatába. Mindannyiunknak le kell vetni a koszos gúnyát magunkról. Mert koszos gúnyában nem lehet versenyezni. Isten csapatában csak tiszta öltözékben lehet harcba állni. És Isten nem ígéri azt az ő népének, hogy harcmentes lesz az élete. De azt ígéri, hogy a harcokban vele lesz. Besoroztak-e már téged? Levetkőztél-e már a fővezér előtt? A sorozó bizottság előtt? Kaptál-e már új ruhát? Van-e már neked új ruhát? Ha van új ruhád, akkor Jézus Krisztus katonája vagy. És Jézus Krisztus katonája nem elegyedik bele a világ dolgaiba. Nem ejti rabul a világ. A világban él két lábbal, mert Jézus Krisztus katonájának itt kell harcolnia. De nem földi fegyverzettel, és nem földi erőkkel szemben. A mi harcunk a szellemi magasságokkal van. Ezért nem vagyunk mi arra kárhoztatva, kedves barátaim, hogy úgy harcoljunk, ahogy a világ harcol manapság. Hogy aki gyűlöli a másikat, annak vissza kell gyűlölni. Nem. Jézus Krisztus katonáinak nem kell visszagyűlölni senkit. Ha gyűlöl bennünket a világ, mert Jézus azt mondta, hogy engem gyűlöl, akkor titeket is gyűlölni fog, az azt jelenti számomra, hogy Jézus Krisztus katonájának szeretni kell az embert. És ketté kell választani a bűnös embert, meg az ő bűnét. Ahogy Isten is, ahogy Jézus is teszi. A bűnös embert szereti, és a bűnét gyűlöli. Kedves barátaim, tudtok-e ti embertársaitokra úgy nézni, hogy gyűlölöm a bűnét, mint hogy az én magam bűnét is gyűlölöm, de ezt a bűnös, kegyelemre szoruló embert szeretem. Mert ha így tudunk az emberekhez állni, akkor mi jó katonák vagyunk. Akkor mi jó vitézek vagyunk. Akkor igazából be vagyunk sorozva. És hány embert látok, akik odaálltak a sorozó bizottság elé, és azt mondták, hogy igen, Uram, én a te katonád akarok lenni. Azután meg dezertáltak. Azután dezertáltak, és ott hagyták a csapatot. Vagy megnyugodtak abba, hogy eljárogatnak a vasárnapi templomba, a misére, meg az Isten tiszteletre, és ez nekik elég. Nem mondom azt, hogy az ilyen ember kiesik a kegyelemből, Nem mondom azt, hogy kiesik a mennyországból, de nem lesz tanítvány. Nem lesz tanítvány. És Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket. A templom falai közül nem lehet, kedves barátaim. Nagyon fontos, hogy megéljük a hitünket, hogy testvéri közösségben legyünk itt ennyien is, nem tudom, 4-500-an vagyunk. De nagyon fontos, hogy amit megtanultunk, és amit Isten nekünk megtanított, azt bízzuk hű emberekre mi is, és lépjünk oda a másikhoz. Szeretettel. Bátorítással, és hogyha kell, intéssel. Mert a szeretet az egy nagyon kemény dolog. Az nem azt jelenti, hogy asszisztálunk mindenféle butasághoz. Nem azt jelenti, hogy sodródunk a világgal. Nem. A szeretet azt jelenti, hogy a kősziklára áll. És amikor jön az árvíz, meg a szélvihar, a szeretet akkor is ott áll azon a kősziklán. És az Jézus Krisztus. És hogy nem akarja, hogy az ő hívő népe, mint a döglött hal, sodródjon az árral. Nem. Azt akarja, hogy a kősziklán álljunk és ott maradjunk. Mint a bátor katonák. A katonának az élete nem harcmentes. A katonának az életében sok küzdés van. De a katona tudja, Jézus Krisztus katonája tudja, hogy ebben a harcban ő nincs egyedül. Ebben a harcban van neki fővezére, aki igazából harcol ő érte is. De minden katonának először egy sajátos harcot kell megvívnia. Önmagával. Amikor a fővezér, a sorozóbizottság megmutatja neki a betegségét. Amikor tükör elé állítja az embert, mert anélkül nem lehet besorozódni, hogy meg ne látna az ember önmagát. És ez egy nagy harc. Amikor én elém Isten tükröt állított, akkor én rosszul lettem. És összeomlott egy pillanat alatt az én jó ember mi voltam. Hát én mindent elintéztem. 27 éves koromban országgyűlési képviselő voltam, jöhetett hozzám mindenki. Én jó ember vagyok. Kivikszoltam a katolikus templomunkat kívül-belül, díszvilágítás, csillárok, szentképek, minden volt. Éreztem, hogy abban a kompromisszumos helyzetben, amiben én sokszor már világi emberként szenvedtem a nagypolitikában, éreztem, hogy nekem Istenre van szükségem. És eljártam a templomba, és mikor kifele jöttem onnan, a gyóntató fülke, mint az ipari porszívó, be akart engem szippantani. Ellenálltam. Isten be akart sorozni, és én elfutottam. Azért, mert nem mertem szembenézni önmagammal. Isten katonájának elsősorban önmagával, mint legfőbb ellenségével kell szembenéznie. Mert mi vagyunk a saját ellenségeink, kedves barátaim. És amikor legyőztük ezt a legfőbb ellenséget, az énünket, az egónkat, az elképzelésünket, a fixa ideáinkat, és azt mondjuk Istennek, Jézusnak, hogy Uram, nincs tovább, én nem tudok most már így élni. Akkor oda kerülünk a sorozó bizottság elé. És ha levetkőztünk, akkor Isten besoroz bennünket az ő csapatjába. És tudjuk, hogy ennek a csapatnak ő a fővezére. És a csapattagok, a katonák, a közkatonák, a vitézek, azok engedelmességgel tartoznak a főkapitánynak, a fővezérnek. Engedelmes vagy-e, kedves barátom? Amikor Isten indít valamire, megcselekszed-e azt? Fontos, hogy eljárunk Isten tiszteletre. De nagyon fontos, hogy kimenjünk a templom falai közül. A sötétség ott van. És hogy az énekbe is énekeltük. Nagy szükség van arra, hogy mi csapatba verődve, nem falakat építve egymás közé, mert a mennyországban se lesz katolikus szekció, meg evangélikus, református, meg metodista, meg baptista szekció. Nem. Csak mi emberek tudunk falakat építeni egymás közénk. Isten hidakat akar építeni. Tudunk-e mi válvetve úgy küzdeni az elveszett világért, mint Jézus Krisztus olyan hű katonája, aki nem azt nézi, hogy a másik katonatársán milyen nemzetiségű szalag van. Nem azt számít, kedves barátaim, hogy ki milyen egyházban és felekezetben harcol, hanem az, hogy vannak-e közös céljaink. És ha vannak közös céljaink az életben, akkor lesznek közös sikereink is. De úgy, hogyha mindenki belterjes egyházát építi, hogyha mindenki csak saját magára gondol, és nem a másikra, akkor mi továbbra is elveszett emberek maradunk. És Jézus Krisztus pedig azt szeretné, hogyha neki engedelmes, hű vitézek lennénk. És a másik kép, ami ebben az igében elénk jön, a versenyző képe. Csak az győz, aki szabályszerűen küzd. Nem vagyunk, kedves barátaim, arra kárhoztatva, hogy mindenféle olyan praktikát megragadjunk, csak azért, hogy megnyerjünk is egy embert, mint amit a világ cselekszik. Szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, és egyedül az engedelmesség, az számít. És a versenyző, aki a versenypályán fut, annak tudja, hogy mi a dolga. Előtte látja a célt, az elévülhetetlen koszorút. Látjátok-e magatok előtt a célt, a koszorút? Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy ki mit kiabál be a pálya széléről. Nem azzal kell foglalkoznunk. Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy a világ mit mond ránk. Nem. Azzal kell foglalkoznunk, hogy mit mond Isten. És a versenyző, aki Isten pályáján fut, az tudja, hogy nem a reklámföliratokkal kell foglalkozni, a mostani PR-ral, hanem azzal, hogy hűséges versenyzőként, tisztességes eszközökkel, ereje teljességéből fussa meg a harcát. És hogyha megfutja a harcát, akkor megkapja a koronát. Tudunk-e mi tisztességesen küzdeni? Erőnket teljesen latba vetni azért, hogy ez az elveszett világ meglásson bennünket, és rajtunk keresztül az Istent, aki ma is ott zörget sok-sok ember szíve ajtaján. És itt van a harmadik kép. Számomra nagyon kedves kép, mert én egy falusi parasztgyerek vagyok, és a földműves képe. Falusi emberként látom, hogy a gazdák vetnek, ahogy szántanak és aratnak, és munkájuk gyümölcséből részesülnek. És látok olyan gazdákat és kedves barátaim, akik karbatett kézzel ülnek vetés idején. De aki karbatett kézzel ül vetés idején, az nem fog aratni aratás idején. És olyan jó tudni, hogy az engedelmes gazdák, akik megcselekszik mindazt, amit az idők jelei kívánnak, azok fognak gyümölcsöket teremni, és a gyümölcsökből elsőként részesülni. És a karbatett kézzel ülő gazda, az pedig sopánkodik. Ismerek ilyeneket személyesen, sajnos. Amikor süt a nap, akkor az a baja, hogy miért nem esik az eső. Amikor esik az eső, az a baja, hogy miért nem süt a nap. Ugye mi nem vagyunk ilyenek. Ugye mi nem a kifogásokat keressük. Akkor, amikor Isten elhív bennünket valamire, vagy odaküld valakihez, hogy most miért nem. Hogy amikor kapok egy meghívást, most miért nem megyek. Amikor meglátok egy nyomorékot, nyomorult embert, akkor miért nem lépek oda hozzá. És tudják, kedves barátaim, vagy tudjátok, ez a világ nem nagy dolgokra vár. Arra vár, hogy megjelenjenek Isten fiai. És tudjanak mosolyogni erre a mosolytalan társadalomra. Tudjanak kezet nyújtani azoknak, akik nem emelik a másik felé a kezüket. Tudjanak a háborgóhoz békességet vinni. A szeretetlennek, a boldogtalannak örömet vinni. Tudunk-e mi ilyenek lenni? És tudunk-e a pénzünkből adni? Mert Isten országában máshogy működnek a dolgok, mint a világban. A világban úgy működnek a dolgok, hogy ha valaki kiad a zsebéből pénzt, akkor annak kevesebb lesz. Isten országában úgy működnek a dolgok, hogy ha adunk, akkor kapunk. És ha többet adunk, többet fogunk kapni. Így működik Isten országa. És ha többet adunk a pénzünkből, többet adunk a szeretetünkből, többet fogunk ezekből kapni. És a hívő ember, az igazán odaszánt ember nem lesz soha szegény, az mindig gazdag lesz. Tegnap Kárpátalján tartottam két előadást, 800 emberrel együtt énekeltük hasonló ébredési evangéliumi énekeket. És láttam, hogy milyen nagy szegénység van, és hogy milyen boldog embereket láttam ott a padsorokba ülni. nincsenek megrontva a pénztől. Semmiük nincs. De mindenük van, mert Krisztus az övéké. És ezt nem tudja tőlük elvenni senki, kedves barátaim. Mit van? Pénzed van, vagy Krisztusod van? És olyan jó, hogy ez a földműves, aki engedelmes, megcselekszi azt, amit meg kell tennie, gazdagodik a termésből. De Isten olyan csodálatos, és ezt a földműves is, az igazi földműves is tudja, hogy megcselekszik mindent, amit meg kell tennie. De egy valamit tud, hogy az eső, a napfény, meg a szél, az nem rajta múlik. Azt Isten adja. A mi feladatunk az, hogy ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. Isten katonájaként, versenyzőjeként és földműveseként. Mert ez a feladatunk. És a földműves azt tudja, hogy ha magának termel, abból nem lesz jövedelme, nem lesz bevétele, hanem azt tovább kell adnia. Tovább kell adnia azért, hogy megegyék a malacai, az állatokkal fölvetesse, vagy elvigye a piacra, és hogy más is részesüljön az ő terméséből. Kedves barátaim, a te terméseidből hányan részesülnek? Hányan részesültek eddig? Részesült-e már a te hívő életedből a családod? Az első számú missziós teret. Ott vannak-e a gyermekeid, a szüleid Jézus Krisztusnál? Ott vannak-e már a lábainál? Biztonságban tudod-e őket? Mert nagyon önző hívő élet lenne az, hogyha magunknak tartanánk meg csak a hitünket. Nem. Tovább kell adnunk. Tovább kell adnunk, és világítanunk kell a társadalom számára is. Mert higgyétek el, ennek a társadalomnak nem a gazdasági válság a legfőbb problémája, hanem a lelki, erkölcsi, szellemi válság. Nemrégiben olvastam egy hívő közgazdász professzornak a könyvét, és azt írja ebben a könyvben, hogy Svájc nem annak köszönheti gazdagságát, hogy nyersanyag készletei halmokban állnának, vagy a föld alatt tömegével lennének, hanem az erkölcsiségének és a szellemi nívójának. Mert ha így mérhetnénk az egy-egy társadalom gazdagságát, akkor bármelyik bantu afrikai köztársaságnak gazdagabbnak kellene lenni, mint Svájc. És mégsem így van. Mégsem így van. Kedves barátaim, kaptam nemrégiben egy házi áldást. Ismerik a házi áldást. Falusi házakban nagyon sok helyen ma is látok. Mindig elfelejtem az első sorát, hogy kezdődik. Hol hit, ott szeretet. Kedves barátaim, az országunkban hit lenne, és szeretet, akkor hogy folytatódik? Ott áldás lenne. Hol áldás, ott béke lenne, hol béke lenne, ott lenne az Isten, és ott szükség nem lenne. Hogy állunk mi ehhez? El tudja-e mondani a hívő nép, hogy ő így éli az életét? Mint az a józan paraszti bölcsessége megfogalmazott pár sor. Mert ez igaz az országunk népére is. Ahol hit van, ott szeretet van, ahol szeretet van, ahol békesség van, ott áldás van, és ahol áldás van, ott van Isten, és ott nincs szükség. Mert Isten a rablott holmi fölé nem fogja a kezét tenni, és azt mondani, hogy amen. Meg a szeretetlenség fölé se fogja Isten a kezét tenni, és azt mondani, hogy amen. Nem. Addig nem lesz áldás. Lehetnek különféle fajta programok. Akármelyik kormány hozhat bármilyen programot. Ilyen-olyan tervet, amolyan tervet. Fontos az, hogy legyenek programok és tervek. De tudjuk, hogy a mi válságos helyzetünkön nem különböző programok segítenek, hanem az Úr Jézus Krisztus. És hogyha behívja ez a nép az ő szívébe az Istent, akkor ez a nép meg fog újulni. És tudjátok, hogy mikor lesz jólét a társadalomban? Hogyha az egyén harmóniába kerül az Istennel, függőlegesen, meglátja önmagát, tükörbe néz, és azt mondja, hogy nem akarok így tovább élni. És amikor ezt meglátja az egyén, és ez a fény, amit ő megkapott, tovább fog világítani a társadalomban, és más is meglátja, hogy én is ilyen akarok lenni, akkor lesz ébredés. Akkor fölébred a családom, fölébred a szomszédom, a falunk népe, a városom, megtér a polgármesterünk, a minisztereink, miniszterelnökünk, államfőnk, és akkor lesz világosság. Az ébredés mindig alulról jön. Rajtunk kell, hogy kezdődjön. Az áldás mindig fölülről érkezik. Barátaim, akarunk ébredést? Akkor kezdjünk hozzá. Úgy, hogy mi is fölébredünk arra, hogy mi a feladatunk. Fölkelünk a kényelmes székből, megkérdezzük Istent, hogy Uram, ím hol vagyok? Mondd meg, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. És hogyha engedelmes, alázatos gyermekei vagyunk a Krisztusnak, akkor ő meg fogja mutatni, hogy mi a feladatod. Mihez van ajándékod, és azt az ajándékot nem rejtheted el. Meg kell cselekedni. 3 éve voltam már hívő, amikor meghívtak holland reformátusok egy konferenciára, ahol azt kérték, hogy polgármester úr, beszéljen nekünk a keresztény politizálástól. Hát mondom, olyan sok tapasztalatom etéren nincs, de hát, hogyha kértek, akkor persze beszélek róla, és ez bucsintetőn volt. És amikor elmegyek egy-egy előadásra, olyan hálás a szívem, mert sokkal többet tanulok, mint amit én tanítok. És ott volt ezen az alkalmon egy kedves, aranyos paraszt néni, aki főzött a konferencia résztvevőire. És nem valami csodálatos nagy menüt, hanem egy mennyei káposztalevest. És amikor én elkezdtem az előadásomat, ez a néni beült a terembe. És az én óemberem megszól, hogy hát ki fog így főzni? Mert azért tudjuk, hogy a harc, az belső harc is, le kell győzni az óembert. Mert akiben van új, abban ott marad azért az ó is, és azért sokszor vannak harcok. Én legalábbis így érzem magamban. És elkezdtem örlődni, hogy még mindig milyen gonosz ember vagyok. És megértettem ott az előadás közben, miközben a vázlatomból mondom, hogy kellene keresztény módra politizálnunk, megértettem azt, hogy egyszer a gondolataimmal is el kell számolnom. Nem csak a cselekedeteimmel és a mulasztásaimmal, amit emberek ellen, meg az Isten ellen elkövettem. És amikor vége volt az előadásomnak, és megettük ezt a káposztalevest, akkor oda mentem ehhez a Jolikához, és azt mondtam, drága Jolika, bocsásson meg, hogy én ilyeneket gondoltam magáról. És azt mondja, ó polgármester úr, szóra sem érdemes. És megköszöntem ezt a káposztalevest, amire azt mondta, polgármester úr, művem a királynak szól. Zsoltár 45.2. És megértettem, hogy az a káposztaleves az azért volt olyan finom, mert nem embereknek főzte, hanem az Isten. És megkérdeztem magamtól, és egész úton hazafele azon gondolkodtam, hogy Molnár Róbert, a te műved kinek szól? Az egódnak, a választóidnak, vagy az Istennek? Aztán, amikor hazaértem, összeroskadtam, és azt mondtam, Uram, megadom magam neked, az én művem neked kell, hogy szóljon. És ez az egyszerű, jóra való parasztasszony még kint a kertben mondott valamit. Tudja, polgármester úr? Az 5. evangélium. És én nem szóltam 3 éves hívőként semmit, mert én csak 4 evangéliumról tudtam. Úgy gondolom, hogy többnyire ennyiről tudunk. És azt mondja, ez az azt, hogy polgármester, tudja mi az 5. evangélium? És mondom, hogy nem. Hát az, ahogy a másik 4-et éljük. Kedves barátaim, hogy élitek a másik 4-et? Hogy a ti életetek néma üzenete, a társadalom a világ számára, hogy nem vagyunk mi hívők arra károsztatva, hogy úgy sodródjunk, ahogy azt a világ akarja. Mert jelen pillanatban, és ez önkritika az egyházaink felé is, a világ van hatással ránk. És nem mi vagyunk hatással a világra. De miért? Mert az egyház az nem téglákból áll, hanem emberekből áll. És azért, mert mi nem vállaljuk keresztet. Minden hívő ember kötelessége a kereszt hordozás. Még akkor is, ha ez a kereszt töri a vállunkat. Akkor is hordoznunk kell, de tudjuk azt, hogy ezt a kereszt nagy részét Jézus Krisztus elhordozta, és a mai napig is hordozza érted, értem, és az elveszett világért. És itt vannak sok-sok háziasszony a sorokban, itt vannak. Ők tudják, hogy milyen megfőzni a vasárnapi húslevest. Abba kell a só. Vállalja a keresztény nép, Isten megváltott gyermeke, a sóvá válást a társadalom számára. Mert milyen a sóvá válás? Úgy, amilyen, amikor a vasárnapi tyúkhúslevesbe belehintik. Föloldódik benne. Elveszti a halmaz állapotát. Vállaljuk-e mi, kedves barátaim, hogy odaadjuk az életünket a világért, ahogy Jézus Krisztus odaadta mi értünk. Vállaljuk-e azt, hogy életünk árán is hajlandóak vagyunk arra, hogy Istent szolgáljuk. Vagyunk-e erre alkalmasak? Vizsgáljuk meg magunkat. A katona az életét adja. A népért. A csapat tagjaiért. Mi vállaljuk ezt, kedves barátaim. Vállaljuk ezt. Sóvá válni, keresztet hordozni, és a világosságot, amit mi már megkaptuk, prizmaként továbbadni a társadalom számára, hogy világosság legyen. Csak úgy lesz. Nem gazdasági programok fogják elhozni a fényt. Nem. Kint voltam az Egyesült Államokban hosszabb időt többször is. Láttam, hogy minél nagyobb a jólét, annál nagyobb a sötétség. És minél szegényebbek az emberek, annál nagyobb a világosság. Kárpátalján tegnap ugyanezt megláttam, és Erdélyben is ugyanezt látom. Kedves barátaim, akarunk-e világítani? És kint voltam az Egyesült Államokban, 96-ban, az amerikai elnökválasztási kampányt tanulmányozni. Ott láttam, ahogy Bob Dolék elszerencsétlenkedték a konzervatívok, republikánusok elszerencsétlenkedték az elnökválasztást. Hát persze a partvonalról könnyebb kritizálni őket, mint megcsinálni a kampányt. De utána az egyik kerti partin meghívtak a barátaim egy New York melletti kisvároskába, és ahogy ott sütögették a sztékeket, meg beszélgettünk, az egyik ilyen karos székkel hátra dőltem egy bokorhoz, egy bokornak. És ebből a bokorból ezernyi Szent János bogár ugrott elő, vagy röppent föl. És eltelt 11 néhány év, és most értette meg ennek az üzenetét. Hogy a hívő népnek ilyen pici, apró, Szent János bogaraknak kell lenniük. Tudják, hogy kicsik. Tudják, hogy nem fognak nagyobbra nőni. És az a jó, ha nem is nőnek nagyobbra. Nem kell cserebogárnak lenni, mert akkor koppanni fognak. Kicsi, apró kis fényük világítson. Az a bokor megrázódott, abból előröppentek a Szent János bogarak, és bevilágították úgy azt a buxust, mint amikor karácsonykor szenteste fölkapcsolják a fényt a fenyőfán. És hogyha mi ilyen engedelmes hívők vagyunk, engedelmes pici kis Szent János bogarak vagyunk, akkor hiszem, hogy a mi fényünk egy egész társadalmat be tud világítani. Amikor Jézus Krisztus kiküldte a tanítványait, nem volt internet, nem tudtak e-mailt küldeni, nem volt nyomtatott sajtó, nem volt telefon, CB rádió, meg nem is tudom mi, hírközlő eszközök, nem volt CNN, meg Hír TV, meg ATV, semmi nem volt, és mégis lángba tudták hozni a világot. Hányan voltak? Nem ennyien, mint amennyien itt ülünk a teremben. Töredéke volt, és mégis át-evangélizálták a világot. Hát akkor mi van? Hol a baj? Hol a hiba? Hát akkor bennünk van a hiba. Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz. Ő akkor is így működött, most is így működik, akkor valahol valami hiba van. Én úgy gondolom, hogy az engedelmességünkben van a hiba. Jól érezzük magunkat a gyülekezetbe, a testvéri közösségbe, a nyári kirándulások alkalmával, de amikor Isten megbíz bennünket egy feladattal, akkor húzzuk sokszor a szánkat. meg az imáink mögé bújjunk. Erre tudok egy nagyon jó példát mondani. Én. Amikor Isten elindított valami nagy dologra, akkor elkezdtem imádkozni. És már Isten rég megmutatta, hogy most már indulj el és csináld, és én még mindig imádkoztam. És eljött a baptista lelkipásztor, és elmondom a barátomnak, elmondom neki a nyűgömet, nyavajámat, azt mondja, nem kellene neked már fölkelni a fotelból és elindulni? És rájöttem, hogy de. Így kell nekünk is elindulni, kedves barátaim. És Istennél nem az számít, hogy ki voltál, meg mi voltál. Hogy mi volt a múltadba. Az nem számít. Az számít, hogy jelenben Isten az Istened. Mert ha jelenben Isten az Istened, akkor ő gondoskodik a jövődről. És nem romlást tervez az életedben. Nem romlást tervez. 27 éves koromban megválasztottak országgyűlési képviselőnek. Úgy gondoltam, a parlament egyik legfiatalabb képviselőjeként, és a parlament megválasztott jegyzőjeként, hogy hiper-szuper, engem nagyon szeret az Isten, mert hogy ilyen nagy méltóságot adott nekem, és fülöttem a politika, most már tudom, hamis reflektor fényébe. Az nem kérdés, hogy szerete az Isten, nem az kérdés, hogy én szeretem-e őt. Hát én akkor nekem ilyen kitűzőként használtam őt, buzgó vallásosként, ma úgy fejezem ki, hogy valláskárosult emberként, sokan vannak ilyenek rajtam kívül is, és éltem a világ életemet, és amikor nagy bajban voltam, akkor bizony oda mentem, és Szent Attalnak több pénzt adtam. Amikor kisebb bajom volt, akkor kevesebbet, aztán vezeklésként kivikszoltam a már említett templomunkat, segítettem embereknek, mert próbáltam kompenzálni az én bűneimet. De a bűneim árnyékként követtek engem. És barátaim, a bűnnek az a sajátossága, hogy időt álló. Nem vész a feledés homályába. Bejött egyszer a polgármester hivatalba egy asszony, és beszélgettünk, és elmondta, hogy x évvel ezelőtt volt egy abortusza. És kérdeztem, hogy oda vitte már Isten elé? Kérte már a megbocsátásra? Hát nem, polgármester úr, az már régen volt. Kedves asszony, nem. Ezek a bűnök követnek bennünket. Addig, amíg le nem számolunk velük. Amíg oda nem szegezzük ezeket a keresztfához. És hát én is így voltam, hogy igyekeztem úgy végezni a feladataimat, a dolgaimat, hogy jó legyek az Istennél. Tehát nem cselekedetekből van a mi üdvösségünk. Hát akkor itt mennyi büszke, jó ember lenne itt közöttünk. Nem. Nem. Hitáltal. Elfogadjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Ha elfogadjuk, bocsánatot kérünk, akkor nem egy pont lesz az életünkben a megtérésünk, hanem kettős pont, onnan elindul valami. Azon az úton már nem leszünk magányosak. De hogyha ellenállunk, akkor annak jön a következménye. Mert minden előzmény után jön a következmény. Nem biztos, hogy holnap vagy holnap után, lehet, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva, de minden előzménynek lesz következménye. És amikor Isten engem hívott, elmenekültem, és valahogy most úgy tudom elképzelni Istent, ahogy föltartotta a kezét, és azt mondta, hogy drága gyermekem, nagyon sajnálok, de hát elengedlek. Ha te jobban tudod az életedet irányítani, akkor menj. És lehet, hogy azt is gondolkodta, hogy hát majd találkozunk a moslékos vájunknál. Mert kedves barátaim, ha Isten hív bennünket, és Isten el akar bennünket hívni az ő hadseregébe, és mi ellenállunk, elfutunk, akkor előbb-utóbb törvényszerűvé válik a moslékos vágy. Az én életemben is így volt. Bár gyerekkoromban, amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy hát ki mi szeretne lenni az iskolában, második osztályban, akkor elmondták a társaim, hogy ki mi szeretne lenni, és akkor Molnár Rubikát megkérdezték, hát Rubika, te mi akarsz lenni? Akkor én azt mondtam, hogy az elnöki tanács elnöke. És nagyon érdekes dolog, mert aztán tényleg egy ilyen politikai karrier, amit most már csak ilyen életpályának hívnék, vagy neveznék, lett az életem része, mert már 15 éves koromban aláírás gyűjtöttem a tanácselnök ellen, mert hogy nem csinál semmit, meg az ottani VB-titkár ellen, aztán egy falusi bált rendeztem, és e bál alkalmával egy kicsit tovább tartott, mert jól érezték az emberek magukat, mint az lehet. Akkor a rendőr följelentett 17 éves koromban, akkor eljárás indult ellenem, és megmondták anyáméknak, bár volt anyám, apám, rendes apám, hogy hogyha ez a gyerek így folytatja tovább, akkor gyámügyi felügyelet alá helyezik, ami jogi nonsens, hogyha van szülő, akkor nem lehet gyámügyi felügyelet alá helyezni, de minden esetre apámékra ráijesztettek, aztán jött meg rám, egy pillanatra tele lett a gatyám, de hát aztán azt mondta, hát én nem adhatom föl, és mit csináltam? 1988-ban fölhívtam a Csongrád megyei újságot, a Dél-Magyarországot, annak a főszerkesztőjét, és elmondtam, hogy a helyi tanácsi vezetés mindenben meggátolja a falu lakóinak kezdeményezését. Azt ugyan elhallgattam, hogy én csak egy 17 éves tejfölös szájú kölök vagyok, akit lázong a tanácsi vezetés ellen. És csodák csodája, hogy megjelent egy újságcikk 88-ban még az előző rendszerbe, aminek aztán nagy vízhangja lett meg minden, de az életemet ilyen harcosság jellemezte. Hát úgy, hogy elég kikötöttem a képviselőségig, és én egy nagy politikai karrierről álmodtam. De Isten nem erről álmodott. Isten azt mondta, hogy 2002-ben vége a te parlamenti politizálásodnak, és nyomás haza Fübegházára, a szülőfaludba. Hát én bármennyire is lokálpatrióta voltam vagyok, akkor mégis egy nagy mélységnek éltem meg, hogy a reflektorfényből visszakerültem a sötétségbe. Csak Istené minden máshogy működik. Őnála a világ fény az a sötétség, és amit mi sokszor sötétnek gondolunk, az a fény. Istennek az ajándéka, szoktam mondani, sokszor gyászkeretes borítékban érkezik, meg fekete csomagoló papír. Az ördög meg mindig úgy csomagol, hogy minél díszesebb, csicsásabb legyen, mert akkor lesz szemnek, szájnak ingere hozzá. Nemrégiben építettünk egy pajta galériát a faluba, és a fiúkkal, a melós fiúkkal együtt rendeztük be a kiállítást hajnalokig, mert egy kicsit megcsúsztunk az idővel, és beszélgettünk többek közt az ördögről. És mondja az egyik fiatal fiú, hogy az ördög nagyon rusnya, csúnya az arca, és piros szarvacskái vannak. És akkor mondom neki, te figyelj ide, tévedsz. Az ördög nagyon szép. Szőke, bombázó, csinos és kívánatos. Mert hogyha rusnya lenne, meg szarva lenne, meg össze lenne aszodva, nem kellene neked. De kell, ezért ő olyannak mutatkozik, amilyen neked kell, hogy legyen. De Isten pedig azt akarja, hogy ne kelljen. Feleségem itt ül az első sorban, és nemrégiben vettem neki egy krémet. Én is beleestem a csapdába. Gyönyörű, szép, arany csomagoló papírba volt csomagolva, Ágnes napra, és megvettem neki. És mikor kibontotta, az ujja majdnem beletört, olyan kemény volt. Nagyon szép volt a csomagolás. Nagyon szép volt és igényes a csomagolás. Csak a tartalom nem ért egy hajító fát se. És az ördög mindig gondoskodik arról, hogy jó legyen a csomagolás. Jó legyen a PR. Láthatjuk a világot, bekapcsoljuk a tévét, megy a PR. Nemrégiben tartottunk egy falugyűlést, és alig jött el valaki rá. Hát jó pár éve volt már, de rohan az idő, nekem nem tűnt olyan régnek. És kérdezem a képviselő társaimat, hogy hát miért vannak ilyen kevesen? És rájön az egyik képviselő azt, hogy hát most kezdődött a vadangyal. Hát nagyon-nagyon szomorú, hogy az ország ilyen állapotban van. És mondja az egyik orvos ismerősöm, aki egy városkába praktizál, 20 éve van ott, és egyre inkább azt látja, hogy a kertek mennek tönkre. És megkérdezte ott az utca lakóit, hogy mi az, hogy hát itt korábban szőlő ültetvények voltak, meg virágzott minden, most meg semmi nincs. Hát tudja, doktor úr, ez a sorozat után, ez jön, emez után meg emez, úgyhogy nincs időnk azzal, hogy a kerttel foglalkozunk. Csak tudjátok, mi a probléma? Amilyen a lelke, olyan a kertje is. És hogyha gazos egy ország, az nem azért gazos, mert hogy sok gyom van benne, hanem azért gazos, mert mi nem gyomírtunk. Azért. És ez a mi feladatunk, kedves hívő testvéreim, gyomírtóknak lenni a társadalom számára. úgy, hogy magunkon kezdjük először, és utána pedig nekilátunk, beállunk a csatasorba, és elkezdjük a gyomírtást. Szeretettel, nem világi eszközökkel, hanem Jézus Krisztus szeretetével. És valóban így van, ahogy az a bölcs parasztasszony is mondta, az ötödik evangélium. Beszélhetünk mi gyönyörű, szép szuperlatívuszokba, az életünk nem üzenet. Az életünk nem a Krisztust sugározza. És nekünk az a feladatunk, hogy világítsunk ebbe az elveszett társadalomba. És meg fogjátok látni, meglátjuk, hogy egy akaraton leszünk, ha nem falakat építünk, hanem hidakat egymás közé, egyházak közé, kis egyházak közé, nagy egyházak közé, akkor lesz ébredés. Közös célunk az, hogy ébresztőt fújjunk a társadalom számára. Most készül a következő könyvem, ha Isten megadja, akkor májusra a Pünkösdre jelenik meg, Ébresztő Magyarország címmel. Ebben foglaltam össze pár olyan kényesebb kérdést, amelyet meg kell mindenkinek magába vizsgálni, hogy megfelele ennek a kritériumnak. És mindenkinek meg kell vizsgálni azt, hogy mi múlik rajtam. Isten országában bár én csak egy kis Szent János bogaracska vagyok, de annak a fénynek világítania kell. És oda kell lépnünk a társainkhoz, az elveszett emberekhez. Lehet ez a szomszédunk is. Az én szomszédom, drága Tóni barátom, fűnyírás közben érintette meg az Úr. Egy péntek délután kimentem nyírni a füvet, és Tóni is beindítja a fűnyíróját. Én nyílom az út egyik oldalán, ő a másik oldalán, és utána elkezdünk beszélgetni. És szót követett, és kérdezi, hogy mit csináltok a hétvégén. És mondom, hogy hát lesz két esküvőm, mert polgármesterként párokat is szoktam összeadni, és utána pedig elmegyünk egy evangelizációra, Franklin Graham temesvári evangelizációra egy egész busszal. És elmentünk egy egész busszal, és kérdeztem, hogy te el akarsz jönni? Hát persze. Nekünk hívogatni kell az embereket. És ez a Tóni azt mondta, hogy ott megérintette Isten igéje, és ki akart menni, amikor előre hívás volt. De hát mit szólnak a többiek? És hányszor tapasztalom azt, hogy mit szólnak a többiek? Hogy azzal foglalkozunk, hogy mit mond a világ. Nem kell azzal foglalkozni, hogy mit mond a világ. Azzal kell foglalkozni, hogy mit mond Isten. És hogyha Istennek engedelmes gyermekei vagyunk, akkor rátekintünk, és elindulunk, és győzni fogunk. És hogyha összefogunk, akkor az ereink megsokasodik. És én azt kívánom önöknek, nektek, hogy fogjunk össze, hogy sokasodjon meg az erőnk, és hogy legyünk bátrak. Az 1 Krónika 28:20-at nagyon sokszor Isten elém adta, amiben Dávid mondja Salamonnak, hogy légy bátor és erős, semmit ne félj, ne rettegj, az Úr az én Istenem, veled lészen, téged el nem hagy, tőled el nem távozik, mivel el nem végzel az Úr háza szolgálatának minden művét. Ha a seregek ura velünk van, kicsoda ellenünk. 2010-ben választások előtt összefogott a kocsma ellenem. Népfront alakult ki. Azt mondja még az egyik hívő testvérünk is oda, Robi, te most el fogod bukni a választást, de ne aggódj, bátorított, mert ha Isten bezár egy az ajtót, akkor ki fog nyitni egy másikat. Mondtam, tudom, köszönöm szépen, és hálát adok ezért, mert megtapasztaltam már az életemben. És elkezdődött a támadás. Az ellenség, vagy az ellenfél, az egyen-egyenként próbálta képviselőket lehalászni mellőlem. Az ördög is ilyen. Egyenként akar lehalászni bennünket. Meg az embert. És akkor mi történt? Bátorítottam, és az én kampányom abból állt, hogy lelkét gondoztam a képviselőinket, akire tüsköd bogarat kiabáltak. Azt mondtam, hogy nem. Nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy visszakiáltsunk. Nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy első pöcre mi is induljunk. Hát akkor miben lennénk mi különbözőek, hogy ugyanazokkal a fegyverzetekkel küzdünk, amivel ők? Semmivel. Nem. Maradjunk csöndbe, veszteg, majd az Úr elvégzi az én munkáját. Mert ha a seregek ura velünk, akkor kicsoda ellenünk. És így történt. És a választásokon nem csak polgármesternek választottak meg, hanem csak azok a képviselők kerültek be, akikkel egy csapatba indultunk. Mert kell egy csapat. És Isten népe egy csapat. Ezt szoktam elmondani mindenhol, hogy nem lesz a mennyországban katolikus szekció szűzanya vezetésével, református szekció Calvinnal, meg luteránus Lutherral, nem. Egy egységes mennyország lesz. Csak mi építünk emberek falakat. Nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, mert emberek vannak ránk bízva. Sáfárok vagyunk, akikre értékek, emberek vannak bízva. És a sáfár tudja jól, hogy nem tudja, hogy mikor jön el az Úr, a gazda, aki elkéri a jelentést, hogy akkor mit cselekedtél. Lehet, hogy ma este jön el. Elkéri, hogy mit cselekedtél eddig. Hogy sáfárkodtál azzal a sok-sok talentummal, amit rád bíztam? Elvermelted? Elszórakoztad? Mit csináltál vele? És őrállóknak is teremtett bennünket az Isten. Az őrálló feladata, hogy őrködjön. Ha jön a veszély, kiáltson. Még 40 nap is elpusztul Ninive. Kiáltson a társadalom számára. Tudunk-e még kiáltani? Tudunk-e Istenhez kiáltani, hogy Uram, könyörülj a hívő népeden, könyörülj a vezetőinken, a kormányunkon, az ellenzékünkön, mert elveszünk, mert vannak tehetséges politikusaink, vannak okos politikusok ezen az oldalon és amazon az oldalon is, de egy valami hiányzik belőlük. Az, ami a Parasz néniben, Mezőpaniton, Jolika néniben megvolt. A bölcsesség. Mert azt az Isten adja. A bölcsesség kezdet az Úrnak félelme. És aki az Istené, annak életében elkezdődik a bölcsesség. Nem azt mondja, hogy bölcs lesz egyből, hanem elindul a bölcsesség útján. Isten csiszolja, faragja, alakítja, mint a fazekas mester a korongra vetett haszontalan agyagdarabját. Beindítja a korongot, és van, hogy innen lecsíp egy darabot, van, hogy eminnen, és ahol hiány van, oda meg oda tapaszt. És olyan jó, hogy mi ott lehetünk még a mai napig is a korongon, mert Istennek a műhelye itt a Földön van. A kiállító terem meg odaállt. De nem kerülhetünk úgy a kiállító terembe, hogy nem formált meg itt bennünket az Úr. Nem húzott ránk zománcot, nem égetett ki bennünket a sok mocsoktól, szennytől, nedvességtől, meg nem húzott ránk műveket, így nem lehet bekerülni Isten országába. Csak úgy lehet, hogyha Isten a fazekas mesterünk kezében bennünket megformált és alakított. Kívánom mindannyiunknak azt, hogy ez a mennyei fazekas mester faragjon bennünket, csiszoljon, alakítson, és ahonnan kell, onnan csípjen le darabokat, még akkor is, ha fáj. Mert hát tudjuk nagyon jól, hogy Isten sokszor nem használ érzéstelenítőt, de nem azért, mert gonosz és valami fájdalmat akaró Isten, hanem azért, hogy megérezzük a bűneink következményét, a bűn ízét. Mert a bűn választ el bennünket az Istentől. Romboljuk le a falakat, kedves barátaim. Imádkozzunk egy szépen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád a nemzetért, hogy ébredj Magyarország, ébredj Nyíregyháza, ébredj világunk, mert elveszett vagy. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te pedig azért jöttél, hogy megmentsd az elveszett embert. Köszönjük drága Jézus, hogy azért kiáltasz ma is hozzánk, hogy ébredjünk föl, mert egyszer eljön az a nap, amikor az utolsó kakasztó is elhangzik, és nem lesz több. Véget ér a kegyelmi idő, és mi pedig kerülünk vagy a mennybe, vagy a pokolba. Urunk, nem akarjuk azt, hogy elveszten ez a nép, hanem azt akarjuk, hogy éljen. De Uram, ahhoz, hogy élni tudjon, ahhoz nekünk kell ébreszteni őket. És ahhoz, hogy mi ébreszteni tudjunk először, nekünk a te hívő népednek kell fölébrednie. És ahhoz, hogy lángra tudjunk gyújtani egy országot, először nekünk kell égnünk, Urunk. Add, drága Jézusom, a tüzedet, hogy tudjunk ébreszteni, tudjunk lángra gyújtani, mert nagy szüksége van ennek az országnak. Imádkozunk vezetőinkért, könyörülj rajtunk, Urunk. Imádkozunk népünkért, hogy könyörülj rajtunk, Urunk. És imádkozunk a hívő népért, Uram, hogy engedelmes gyermekeidként, engedelmes szolgáidként megcselekedjék mindazt, amit Te akarsz, hogy megcselekedjenek. Köszönjük, Urunk, hogy elcsendesülhetünk előtted, és mindenki megvizsgálhatja önmagában, hogy mivel járulhatna ahhoz hozzá, hogy a Te országod növekedjék itt a Földön, Urunk. Tudjuk, hogy az ébredést Te adod, de kedves néked az, hogy bennünket is használj ebben a munkában, Urunk. Kérlek, Uram, hogy használj bennünket, Urunk, méltatlanságunk ellenére is. Amen.
Köszönjük a segítséget a bizottság felé, és mielőtt befejezünk, az egy kicsit lehetőbb így van, mert itt szeretnék egy imádkozni is, egy rövid időt legalább, de miért imádkoznánk, hogy jó szállási testvények mindenkinek egy éneket, hogy megkérdezünk, hogy énekelnének, hogy őket meghallgatnánk, és utána még egy rövid imádságra elcsendesedünk, de most egyedül őket hallgassuk meg. Köszönjük a sok-sok bátorítást és tanítást. áldás, amit rajta keresztül az Úr küldött, és szeretném hirdetni, hogy a testvérünk első könyvéből még lehet kapni a Isten tisztelet végén is egy asztalnál árusítják rájukhajt, és testvérünk azt is mondta, hogy szívesen aláírja, dedikálja, hogyha szeretné valaki, hogy egy dedikált példának lehessen, azt is az Isten tisztelet után lehet majd kérni. Szeretném még hirdetni, hogy a legközelebbi Allianz alkalmunk az május 20-án lesz, az Emmaus templomban, akkor már 18 órakor, és a tervek szerint ezen a vasárnapon Szűcs László Tamás és felesége fog szolgálni közöttünk, ők a volt bögei lelkészek, akikről tudjuk, hogy évekkel ezelőtt balesetet szenvedtek, autóbalesetet, és Isten megkérdezünk rajtuk, és itt maradtak még, de hát nem tudták tovább folytatni azt a szolgálatot, amire Isten őket elhívta, de ezen a vasárnapon ők fognak szolgálni közöttünk. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse el ezt a következő alkalmat is. És hát befejezésképpen még egy éneket énekelünk el, taníts Uram, meghallani kezdeni énekünket, és elmegyünk.